Kedves hallgatóink, január 12-e a Doni katasztrófa emléknapja. A második magyar hadsereg ebben az ütközetben nagyrészt megsemmisült. Néhány nap alatt több mint 100 000 magyar honvéd és munkaszolgálatos sebesült meg, esett el, tűnt el vagy került hadifogságba. Godzsák Attila sátoraljaújhelyi történésszel a vereség okait, a hadviselés nehezítő körülményeket és azt vizsgáljuk, hogy mekkora nyomot hagyott ez a tragikus esemény a magyarság lelkében, kollektív emlékezetében. A riporter Jászter Beáta.
Bizony a történelemben is több olvasata is volt, és talán van is ennek a második világháborús eseménynek. De nézzük, hogy mik is vezettek ehhez a katasztrófához.
1941-ben Magyarország hadi állapotba került a Szovjetunióval. Ezt a lépést sokan elhibázottnak tartják, azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy az orosz dömping akkor is végigvonult volna Magyarországon, hogyha mi nem szállunk harcba velük, ezért még kinn orosz földön megpróbálni megállítani őket, az egy abszolút logikus lépésnek tekinthető, hiszen nem Magyarországon, mint hátországban zajlanak a ütközetek, hanem magyar földtől távol, de a magyar föld védelmébe. Azoknak, akik azt szokták mondani, hogy elkerülhettük volna a nagy háborús katasztrófákat és Magyarország teljes megszállását, legyalulását, azoknak azon kell elgondolkodni, hogy a románok, akik még át is álltak az oroszokhoz, ők ugye jutalomból ugyanazt kapták, mint mi idézőjelbe, ugyanis Romániába is ugyanúgy kommunista diktatúra lett, csak nem Rákosi, hanem Ceausescu, illetve elődei, és ugyanúgy egy végzabrát kifosztott ország lett 45-ben Románia is, mint Magyarország. Tehát itt a választható rossz opciók közül volt a talán kisebbik rossz, hogy megpróbáljuk még orosz földön koalíciós haderő részeként fölvenni a harcot a Szovjetunióval.
Nézzük konkrétan a csatát. Hol zajlott? Ugye tudjuk, hogy a nagy orosz télben, és ott Napóleon hadai is odavesztek, tehát eleve a terep is borzalmas volt számunkra. Milyen létszámmal harcolt a magyar hadsereg? Hányan vesztek oda? Hiszen ha katasztrófát emlegetünk, akkor nyilván a számok is mutatják ennek a szónak a jelentését.
Most a leginkább azért Doni katasztrófának nevezzük az eseményeket, mert a Don folyó közelébe voltak a fő események. Egyébként a korábbi történetírás voronyesi katasztrófának is emlegette, ugyanis Voronyes városa az egyik közelbe levő város volt. Ugye ez viszonylag mélyen benn Szovjet-Oroszország területén található. Az egyik nagy problémája, illetőleg elhibázott lépése volt a központi a tengely hatalmaknak, hogy egy hatalmas területszakasz védelme volt a magyar haderő, magyar második hadsereg feladata. Egy nagyjából 200 kilométeres frontszakasz volt rábízva a ugyan hazai fegyvereket, ruhákat, egyéb eszközöket tekintve a legjobb és legmodernebb eszközökkel ellátmenni a mindennel felszerelt hadseregcsoportról beszélünk, viszont a többi állam a hadi felszereléseihez, technikájához, ruházatához képest igencsak elmaradott volt a magyar hadsereg felszereltsége. Tehát még egyszer mondom, hogy nagyon fontos, hogy a hazai lehetőségek közül a legjobbal voltak felszerelve, de ugye ez a német vagy akár a szovjet technikával nem versenyezhettek. Nagyjából 250 000 fő tartózkodott ekkor a frontvonal szakaszon. Nagyjából 200 000 fővel számoltak eredendően, annyi is volt előre kiszállítva. Itt munkaszolgálatosok, kiegészítő hadtest mindennel együtt, viszont egy 50 000-es váltó egység, tehát hogy 50 000 ember terveztek lecserélni, viszont pont januárban, amikor megindult a szovjet offenzíva, miután megérkezett a plusz 50 000 fő, a felváltandó 50 000 nem tudott hazamenni, ezért 200 000 helyett nagyjából 250 000 főnyi magyarországi katona tartózkodott kint, ugyanúgy románok, ruszinok, illetve zsidóvallású személyek, mint magyar emberek, ugye a zsidók főleg munkaszolgálatosként, a románok, ruszinok pedig általában ugyanúgy a magyar egységekbe besorozva. És nekünk sátorai új helyieknek fontos még megemlítenünk, hogy egyrészt erről a környékről is mentek honvédek, mint mindenhonnan, de ezen felül még sátorai új helybe működött egy úgynevezett tisztes iskola. A tisztes az tulajdonképpen az őrvezető, tizedes, illetve szakaszvezető összefoglaló neve, tehát az altisztektől alacsonyabb rangcsoport, tehát ilyen tisztes iskola működött Sátoraljaújhelybe, ahol a 42 végén kiképzett személyek, katonák, azok egyből a keleti frontra kerültek, tehát sokan voltak akár Beregszász környéki, akár Borsodi vagy Nyíregyháza környéki személyek is, akik itt Újhelyben tisztes iskolát végeztek el 42-be, és innen kerültek a keleti frontra, tehát nem csak helyiek kerültek innen, hanem mások is, illetőleg visszafele is egyébként a város olyan szerepet betöltött a fekvése miatt, hogy fertőtlenítő állomás volt itt, tehát a hazatérő túlélők azok a Sátoraújhelybe kerültek fertőtlenítésre. És ebből a 250 ezer főből nagyjából 120-140 ezer az elesettek, eltűntek, hadifogságba esettek és sebesültek összlétszáma. Nagyjából 50 ezerre tehető, akik konkrétan a harcokban vesztették életüket, de láthatjuk, hogy ennek majdhogy nem háromszoros a végeredmény, hogyha nézzük, hogy a hadifogságba kerültek közül sokan ugye a gulágon pusztultak el, vagy a hadifogoly táborokban, és haza sosem tudtak térni. Tehát láthatjuk ebből a 120-140 ezeres számból, hogy igazából Magyarországon alig-alig van olyan család, aki valamilyen módon ne lenne érintett ebbe a katasztrófában, ne lett volna ott harcoló, felmenő rokon, akár hazatérő, akár elhunyt.
Melyik az erőteljesebb a tényeket tekintve? Az, hogy nagyon nehéz terepen harcoltak a magyar katonák, illetve hogy a szovjet haditechnika sokkal előrébb járt, illetve hogy túlerőben voltak, vagy éppen a magyar hadvezetésnek a hibái vezettek ehhez a katasztrófához, vagy minden együtt mutatott ebbe az irányba?
Egy kicsit minden együtt, illetőleg még az is, hogy a német hadvezetés volt illetékes a keleti front hadművelet szervezésben, tehát valamelyest fensőbség, elsőbsége volt a magyar vagy a román, szlovák, egyéb szövetséges csapatokkal szembe. Tehát egyrésztről ez talán a németek hibájának nevezhető, hogy túl széles volt a front szakasz. Az nevezhető a magyar vezetés hibájának, hogy mikor már talán visszavonulásra adhattak volna parancsot, akkor sem lépték meg, illetőleg hát mindent felülír, illetve mindenhez köze is van a telepviszonyoknak, illetve az orosz télnek, amiben ugye mindenkinek beletört a bicskájait. Napóleontól kiindulva igazából soha senki nem volt, aki az orosz fagytábornokot, jégtábornokot, ahogy nevezték, le tudta volna győzni. Ez a túl széthúzott arcvonal ellen január 12-én indult meg az offenzíva, ugye ami az emléknap is, és 16-án, tehát mintegy 5 napra bomlott fel az arcvonal, addig folyamatosan harcoltak, későbbiekben is harcoltak egyébként. 18-án például a magyar páncélosoknak volt nagy csatája, illetőleg ugye folyamatosan a visszavonulás fedezése is sokáig tartott, tehát ez egy hosszú esemény volt, nem egy rövid ütközet, hanem inkább egy folyamatként is felfogható, és bár a veszteségi számokról már itt volt szó, ezek ellenére viszont mindenképpen ki kell emelnünk, hogy ami a fő célja volt a szovjet hadvezetésnek, hogy bekeríteni és felmorzsolni teljesen a magyar egységeket, ez nem sikerült. És a rémisztő számok ellenére igazából majdhogy nem mindenkit fogságba akartak volna ejteni vagy megölni. Ehhez képest az embereknek közel fele hazajutott, vagy előbb, vagy utóbb. Tehát azért a magyar és a szövetségesek helytállásának köszönhetően a valódi célját az offenzíva nem tudta elérni. Persze ez is a magyar haderő számára és az ország számára egy hatalmas tragédia és érvágás volt. Nagyon érdekes, hogy először Jáni Gusztáv, aki a másik magyar hadsereg feje volt, ő még a visszavonulást először árulásnak minősítette, de később már január vége felé egy teljesen más hangnemet ütött meg, és áprilisban vissza is vonta a korábbi hivatalos hadparancsait, illetve felszólalásait, ugyanis ő is átértékelte, hogy a helyzethez képest jól tartották magukat a magyar honvédek, tehát nem a gyávaság vagy egyebek voltak a fő okok, és ebbe ide akár belevetnénk azt is, hogy elsősorban nem is maga a felszerelési gyengeség, hanem tényleg a hatalmas áradata a szovjet haderőnek, mely technikai fölénye inkább csak a darabszámokba nyilatkozott meg, illetve az orosz eszközök jobban bírták a telet, hiszen jobban arra lettek tervezve, míg a magyar haderő elsősorban a szomszédaink elleni esetleges revíziós harcokra lettek felszerelve, kialakítva a fegyverzet és egyebek. Inkább az oroszok fő fölényét valójában maga az orosz ember, vagy inkább mondjuk, hogy a szovjet állampolgár, hiszen ki tudja, mennyi volt az orosz a haderőn belül. Tehát a szovjet állampolgárok hideghez való szokása, ugye hazai terepen nem csak a terepismeret, mert az valószínűleg sokaknak ott sem volt meg, hanem a szélsőséges időjárással szembeni nagyobb ellenállás volt, illetőleg annak ellenére, hogy a magyar honvéd a Kárpátok vonalán kívül is a magyar földet védelmezte, ennek ellenére azért a szovjetek még jobban át tudták érezni, hogy a saját falvaikért küzdenek, és ez egy hatalmas plusz volt igazából nekik, hogy az egész arcvonalat szétszakítsák, illetőleg visszatolják.
Sok történész azt mondja, hogy a történelemben és a történelemtudományban nem kell arra gondolni, hogy mi lett volna, ha. De én most pont egy olyan történésszel beszélgetek, aki meg szeret azon gondolkozni, hogy mi lett volna, ha. És azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor valamilyen katasztrófáról beszélünk, vagy olyan csatáról, amelynek gyászos és végzetes lett a kimenetele, el kell gondolkodnunk azon, hogy mi lett volna, ha. Tényleg, hogyha itt a második magyar hadsereg arcvonalát nem tudják szakítani, és mondjuk megnyerik ezt a csatát, az hogyan befolyásolta volna a világháború menetét, a továbbiakat?
Hát vélhetően kiindulván abból, hogyha mondjuk meg tudtuk volna tényleg állítani az offenzívát, akkor is bizonyos, hogy hatalmas károkat okozott volna a magyar, német, román egyéb csapatoknak. Az egész offenzíva, ugye ez csak egy része volt itt igazából a úgymond teljes térképen offenzívát indítottak a szovjetek, hogyha ezt itt most meg tudtuk volna hatalmas áldozatok árán állítani, akkor a tapasztalatokból tanulva valószínűleg kisebb határszakaszt bíztak volna a magyarokra a németek, és jobban átcsoportosítottak volna saját erőket, ezáltal ugye úgymond kilométerenként kevesebb katonát vagy kevesebb eszközt kellett volna számolni, és így valószínűleg a későbbiekbe is eredményes tudott volna lenni a védekezés, illetőleg az biztos, hogy lecserélték volna az állomány nagy részét, ahogy egyébként csinálgatták is folyamatosan apró lépésekben, tehát egy friss hadtest tudott volna felsorakozni, valószínűleg akár hátrébb is, hisz amúgy a magyar politikai vezetőség nagyon óckodott egyébként a olyan messzire való kiszállítástól, hogyha itt úgymond nyertünk volna egy évet, akkor lehet, hogy a Kárpátok vonalán, vagy valahol a környéken egy olyan ütőképes haderő várhatta volna a szovjeteket, hogy ugye továbbra is úgy számolunk, hogy azért előbb-utóbb túljutottak volna a központi hatalmaknak a védőin, akkor lehet, hogy itt a Kárpát-medencét, Magyarországot tudtuk volna akár eredményesebben megvédeni, ami ugye már 44-45 fordulóján már nagyon-nagyon kevés reális eséllyel kecsegtetett itt a valós időségben.
Nekünk, mai magyaroknak marad az emlékezés, és marad a tiszteletadás, hiszen a hősök, akik a hazáért adták az életüket, azok mindig tiszteletet érdemelnek. Hogyan hat ki ma ránk a doni hősök emlékezete?
Éles vonalat kell húzni azok között, akik akár meg is járták a Don, bár ugye már egyre kevesebben vannak, illetőleg akik napi kapcsolatba álltak hazatérő rokonjukkal, számukra ez borzasztóan élő dolog, aki a harcokba lelkileg vagy testileg belenyomorodott édesapja mellett nőtt fel a háború után, számára nagyon élő és egész életét meghatározó dolog. Azok számára, akik pedig úgymond nem ebbe a kategóriába esnek, számukra is nagyon meghatározó kell, hogy legyen, de talán annyira nincsen benne a köztudatba. Egy ideig próbálták a bűnös nemzet koncepcióval összekapcsolni az egész eseményt, hisz kapóra jött nekik, hogy hát magunknak akartuk a bajt, hogy szembeszálltunk a Szovjetunióval, illetőleg a Horthy rendszernek a nagy bűne az egész, így próbálták ugye interpretálni, ettől viszont sokkal-sokkal árnyaltabb a dolog. Mint egyrészt mondtam, geopolitikai helyzetünk miatt semmiképpen nem maradtunk volna ki a szovjet gőzhengerből. Hogyha később mondjuk csak a határaink mentén állítunk fel haderőt, és azzal visszaverjük az oroszokat, vagy minimum addig fenntartjuk, amíg esetleg nyugati megszállók is elérik az országot, mert ez se realitás nélkülöző dolog lett volna tulajdonképpen, hogyha egész máshogy alakulnak az események, akkor lehet, hogy többet értünk volna el. De egyrészt ezt nem tudhattuk, másrészt, ha nem időbe és nem minél messze próbáljuk a gőzhengert megállítani, akkor még rosszabbul is járattunk volna. Ezért kell, hogy az embereknek a doni katasztrófa ugyanúgy, mint 56, azt jelentse, hogy mikor csak rossz lehetőség van, akkor is vállalni kell a kisebbik rossz mellett a harcot, és hogy vannak olyan emberek, akik tényleg a legdrágábbat, az életüket adták a hátország biztonságáért, annak fáklyaként kell a mai kor emberei előtt is ragyogniuk, és a doni katonák, akár hősi halottak, akár hősi túlélők, ők egyértelműen a haza mellett, a család mellett és a közösség mellett tették le a voksukat, megpróbálták megtartani azt a magyar katona becsületet, amit egyébként Európában nem felejtenek el az ellenségeink sem és a barátaink sem. A Don mentén az egész magyarság becsületét is igyekeztek a honvédjeink megóvni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, adózzunk tisztelettel és kegyelettel a hősök emlékének.
Úgy legyen.
Kedves hallgatóink, Godzsák Attila, sátoraljaújhelyi történésszel beszélgetett a doni katasztrófáról, Jászter Beáta.